Szeretettel köszöntöm ma este is a gyülekezetet Isten igével, amivel tegnap is szólított és keresett bennünket. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezen az estén is foglaljunk most helyet, és maradjunk is így ülve. És most alkalmunk elején kezdjük az Isten tiszteletünket, a 254. dicséret első és 9. versének az éneklésével. A 254. dicséretünk első verse így kezdődik: minden koron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Énekeljük tehát az első és a 9. versét ennek a dicséretnek. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te közelségednek a bizonyosságában közeledhetünk hozzád. Köszönjük, hogy ma is eljöhettünk, hogy lehetővé tetted számunkra, hogy itt legyünk. Hogy ebben a zajos világban, ebben a nagy forgatagban, ami körülvesz bennünket, és sokszor bennünk is dúl, készítettél lehetőséget a csendre, a veled való találkozás mélyebb, teljesebb ajándékára. Köszönjük neked, hogy a te ígédből újra és újra csodálatos élet és erő származik. Kérünk téged, hogy szentelj meg bennünket a te ígéddel, a te ígéd igazságával, amely szabaddá tesz. Kérünk, hogy áldj meg bennünket figyelemmel, hogy ne csak halljunk, hanem értsünk is. És ha megértettük, hagy legyünk annak, amit értünk, áldott téged dicsőítő gyümölcstermői. Urunk, nálad nélkül semmit sem tehetünk. Kérjük, hogy szent lelkeddel légy itt velünk. Áld meg az ige hirdetőt, az ige hirdetést, és áldj meg bennünket, ige hallgatókat, minnyájunkat személyesen, hogy hagyj legyen ez az este is a veled való találkozás örömének, ajándékának áldott alkalma. Jézusért kérünk, megváltónkért, aki bátorít bennünket, hogy kérjünk tőled hittel, és kaphatunk, hogy örömünk benned, általad teljes legyen. Amen. Szeretett testvérek, ennek a mai estének az ige szakasza a 34. Zsoltárból szólal meg. Olvasom most a 34. Zsoltár második felét a 12. verstől a 23. versig bezárólag, és majd a 19. versét emelem ki Isten üzenetét ez alapján hirdetve. Így hangzik tehát a megnevezett helyről a Zsoltárok könyve 34. fejezetéből Isten üzenete. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót. Törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr, megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Újra olvasom a 19. verset. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Szeretett testvérek, amikor Isten igéjét tanulmányozzuk, egyre világosabban felismerhetjük és felismerjük a lélek által, hogy egyedülálló a Biblia. És egyedülálló módon közel van hozzánk az ige, Isten kijelentése sokféle értelemben. Az emberi élet legalapvetőbb kérdései kerülnek elénk a Szentírás lapjain. Azonban sohasem önmagukban, hanem a világ urának, teremtőjének, gondviselőjének, megváltójának gondolatai, szempontjai szerint. Az ember azonban hajlamos arra, hogy távolság tartóan gondolkozzon Istenről, sőt tudjuk, hogy arra is képesek vagyunk, hogy kirekesszük őt. Kirekesszük őt az életünkből, legalábbis gondolati szinten, vagy érzelmileg. Pedig hallottuk tegnap is, ma is halljuk, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Kirekesztjük őt, pedig ez a kirekesztés olyan, mint megtagadni a napot, ami ránk süt. Olyan, mint megtagadni a levegőt, ami körülvesz bennünket. Megtagadni a vizet, holott testünk felét a víz teszi ki. Mindennek fényében azt kell mondanunk, értelmetlen ostobaság ez. És az ember mégis képes erre a bolondságra, amit így fogalmaz meg a Biblia. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. A gyakorlati bolondság pedig az, amit Jézus egy gazdag emberről szóló példázatában látunk, akit maga Isten nevez szó szerint bolondnak, hű tükre a Zsoltárban olvasott embernek. Miért? Mert az jellemzi, ami a Zsoltárban is van, azt gondolja magában, hogy nincs Isten. Ez a magában, ez az egyedül magában, ez jellemzi azt a bolond embert is, akiről Isten igéje szól Jézus történetében, mert ez az ember is figyelmen kívül hagyja Istent, kihagyja őt a számításából. Amikor egy nagyszerű termést követően elgondolkozik arról, hogy vajon miért is lett ez, mire is használja ezt, akkor így olvassuk Jézus jellemzését, így gondolkozott magában, mit tegyek. Isten pedig így szólítja meg, bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Összefoglalom pedig, így halljuk, ezt mondja róla Jézus, így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Íme az ember, testvérek, az ember, aki magában gondolkozik, az ember, aki mindenki másról elfeledkezik, az ember, aki magának gyűjt, és aki nem Isten szerint gazdag. Aki elfelejti, hogy ő benne él, ő benne mozdul, ő benne van. Elfelejti, hogy minden Istentől függ, hogy semmi sem természetes, nem magától értetődő. Aki elfelejti, hogy ebben a világban minden Isten ajándékaképpen van jelen, és önmagában gondolkozik, önmagára hagyatkozik, önmaga számára gyűjt, az bizony bolond. Nem hálás és nem alázatos, hanem kirekesztő és gőgös. Elfeledkezik arról, akitől függ, akin múlik az élete. Amikor mindezt végig gondolva egy példa került elém, akkor különös példája lett az ilyen gondolkodónak Isaac Asimov, akinek a nevét talán többen ismerhetjük. Ő a híres orosz származású amerikai író és biokémikus, aki úgymond tudományos, fantasztikus műveket írt. Ő magát korábban ateistának nevezte, ateistának vallotta magát, később humanistának, de egy 1982-es beszélgetésben, 10 évvel halála előtt egy különös nyilatkozatot tett. Ezt fogalmazta meg. Éveken át próbáltam ateista lenni intellektuális okokból. Végül rájöttem, hogy ez lehetetlen. Ezért tisztán érzelmi okokból lettem ateista. Megdöbbentő mondatok ezek. Érzelmi okokból lett ateista. Isaac Asimov egyébként annak az amerikai humanista szövetségnek volt az elnöke, mint egy 7 éven át haláláig, amelyiknek jelmondata így hangzik, jó Isten nélkül. Ez az a szervezet, ami ma is beperli azokat, akik megélik és gyakorolják az amerikai Egyesült Államok területén hitüket, akár iskolákban, akár különböző foglalkozásokban mondván, hogy ez térítés, erőszakos térítés, amiről beszélek, ez a ma Amerikájának a valósága. Érdemes végig gondolni ezt. Ennek a szervezetnek volt ő az elnöke, aki érzelmi alapon ateistának vallotta magát. Egyébként Asimov magas IQ-ja alapján tagja lehetett a rendkívüli intelligenciájú emberek egyesületének is. Tehát egy rendkívüli intelligenciával rendelkező emberről beszélünk, aki azt mondta, valóban a kutatása alapján megpróbált intellektuálisan ateista lenni, rájött, hogy ez lehetetlen, mert aki értelmesen gondolkodik, annak látnia kell, vagy legalábbis el lehet jutnia odáig, hogy emögött a teremtett mindenség mögött áll valaki. Ezért hát ő úgy döntött, érzelmi alapon ateista. Értelem és érzelem egymás mellett. És más következtetés. Más és más következményekkel. Mi határozza meg ezt? Miből indul ki az ember? Mi jelenik meg az egész életében? Összhangban van a gondolkodása az érzelmeivel, az érzelmei a gondolkodásával, az akaratával, vagy diszharmónia, mindaz, amiről vall az élete. Minden esetre Dávid, akinek itt most a vallomását halljuk ebben a csodálatos zsoltárban, itt a zsoltár első 11 versében himnusz zeng. Egy csodálatos himnusz zeng Istenről. Dicsőíti őt jóságáért, közelségéért, szabadításáért, mentő szeretetéért, gondoskodásáért, védelméért. Miért teszi ezt? Mert Dávid megtapasztalta, megértette, megismerte, és megtapasztalta Isten közelségét, jelenlétét. Sőt, megízlelte, hogy jó az Úr, és hálás volt ezért. És az volt a vágya, ezért is írja a zsoltárban, hogy mások is érezzék, és lássák Isten jóságát, jelenlétét, közelségét. Ez a hívő ember alapvető jellemvonása. Ez a dicsőítő magatartás, ami gyógyít, ami bennünket is gyógyít, és másokat is gyógyít. Ez a dicsőítő magatartás, ez a hozzáállás, ami hitvallásunk csodálatos megnyilvánulása. És hogy mennyire gyógyító erő ez, egy depresszióval küzdő fiatal asszony felkeresett egyszer egy vidéki faluban élő idős lelkipásztort, és elpanaszolva, el akarta panaszolni az ő gondját, az ő lelki mély problémáit, és ez az idős lelkész éppen kapálta a kertet, és azt mondta, de jó, hogy jöttél, segíts nekem, hiszen egyedül vagyok. A fiatal asszony beállt vele kapálni, majd amikor felkapálták a kertet, az idős lelkipásztor rákönyökölt a kapájára, fölemelte az arcát a rogyogó napfénybe, és dicsőíteni kezdte az Istent. Dicsőítette azért, hogy a nap melegesült rá, dicsőítette azért, hogy elvégezhették a munkát, dicsőítette azért, hogy nem maradt egyedül, dicsőítette azért, hogy itt van vele ez a fiatal asszony, és amikor ez a fiatal asszony visszaemlékezett el erre a jelenetre, így mondta el egy későbbi lelki gondozójának, ragyogott ám a tiszteletes úr arca, ahogyan a napsugár felé fordította. Tisztára Krisztus arca volt, és én belekerültem ebbe a sugárzásba. És ez a fiatal asszony meggyógyult, kiszabadult a depressziójából, a lelki bújjából, bajából. Mert látott egy embert, hallott egy embert Istent dicsőíteni. Igen, mert testvérek, Isten közelségének, akár a nap sugaraiban megjelenő szeretetének dicsősége
ilyen gyógyító erő tud lenni. Ha valaki ezt megköszöni, ha valaki ezt megvallja, ha kiteszi magát ennek a csodálatos valóságnak, hogy a szíve, a lelke felemelkedik az őt szerető Istenhez. Mert az ilyen ember tudja és érzi, hogy a nap Isten ajándéka. És ő az ajándékozó mindennél csodálatosabb. Dávid azonban tovább megy, és a himnusz után tanít. Ezt a részt olvastam fel most, amit hallhattunk az igehirdetés előtt. Dávid tanít, mert tudja, hogy arra van szükségünk minnyájunknak, hogy tanuljunk meg Isten közelségében helyesen gondolkodni, és helyesen cselekedni, helyesen élni. Sok mindent elmond, most ezekről nem szeretnék bővebben szólni, hiszen arra a mondatára szeretnék koncentrálni, ami alapigénk. Mert Dávid, az Isten dicsőítő, magasztaló Dávid tudja, hogy az emberi élet velejárója a hívő ember életének is velejárója a megtört szív és a megsebzett lélek is. Így summázza a Zsoltárban a benne is megjelenő rettegést, majd ennek feloldását, a fenyegetettséget, megtörtséget, sebzettséget. Sok baj éri az igazat. Igen. Dávid tudja, hogy az emberi életet lelkében, belső valóságában, ahogyan külsőképpen is, sok baj éri. Ne higgyük el, hogy a hívő ember az mindig csak szárnyalni tud. Ne higgyük el, hogy mindig olyan kész egész. A hívő ember tud megtört lenni, tud sebzett madár lenni. A hívő embert is eléri sok baj, de Dávid azt is tudja, hogy mindezek között és mindezek fölött valóban van megoldás. És ez nem más, mint amit egész héten át hallunk, hogy közel van az Úr. Közel van az Úr akkor, amikor ilyen az ember. Közel van az ő mentő szeretete. Azokhoz, akiknek megtört a szíve, és akiknek sebzett a lelke. Olyan fontos ezt ma megértenünk, és olyan erőforrás ezt ma felfedeznünk. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Van úgy, amikor nem látjuk és nem érezzük közvetlenül a napsugarait. Felhő borítja el előlünk. Milyen különös illusztráció, tegnap ragyogott a nap, ma már borúsabb volt az idő. Tegnap megdőlt a meleg rekord. Ma már úgy éreztük egy kicsit, mintha újra ránk telepedett volna valami nehezebb. Mit tehetünk ilyenkor? Mit érzünk ilyenkor? Milyen volt ma a kedély állapotunk? Milyen volt tegnap? És mit gondolunk ilyenkor, amikor ezt tapasztaljuk? Hatalmas örömhír az, ami ma is hangzik. Amikor megtört szívvel és sebzett lélekkel járunk, tudnunk lehet és tudnunk kell, hogy nincs messze tőlünk, ami Urunk, sőt, nagyon közel van. Velünk van az Úr. Ahhoz, hogy ezt helyesen, vagy talán jobban értsük, lássuk, egy picit gondolkozzunk el azon is, hogy hogyan állunk mi, amikor az értelem, az érzelem, az akarat kérdéseiről beszélünk, gondolkodunk. Én úgy látom, hogy hajlamosak vagyunk egy kicsit arra, ugye három terület, amikor elénk kerül egyben, akkor valamilyen értelemben kiegyensúlyozatlanságra vagyunk hajlamosak. Színezi ezt személyiség típusunk is, annak különbözősége, temperamentumunk szerint reagálunk a benyomásokra, amelyek bennünket érnek. Másként dolgozunk fel dolgokat, értelmünkkel végig gondoljuk, ami történik velünk. Vagy érzelmeink kerülnek előre, amikor valami fáj. Akarati döntésünk befolyásol minket mindezek előtt. Nehéz ezeket elemezni így, és talán mégsem értelmetlen, mégsem haszontalan, mert mindhárom terület együtt kell, hogy érintett legyen az életünkben. Mert testvérek, a kereszténységünk nem száraz, érzelemmentes, értelmi tevékenység. Nem is értelem nélküli akarat megnyilvánulás. És természetesen nem is érzelmi hullámvasút. A nap éltető sugarai függetlenek tőlünk. És mi mégis függünk tőlük. Értelmünkkel akár elemezni is képesek vagyunk a fény és az energia hullám részecskéit. Sőt, meggyőződéssel, értelmi meggyőződéssel vallani tudjuk a napnak a létét, akkor is, amikor ezt közvetlenül nem érzékeljük. Éjszaka sem mondjuk, hogy nincs nap, miközben nem érzékeljük közvetlenül a hatását. Érzelmeink azonban olyan megtapasztalást jelentenek, például a nap fényével kapcsolatban is, amelyek ennek jótékony hatását is érzékelni képesek. Mit érne, testvérek, tudásunk a napról, a melegség érzése nélkül? És mégis azt is tudjuk, hogy közvetett hatása akkor is érvényesül a napnak, ha mi azt nem érezzük közvetlenül. Hiszen a föld átlag hőmérséklete és ennek a megdöbbentő finom hangoltsága létünk egyik alapfeltétele. Nem csak akkor hat jótékonyan ránk a nap, amikor odafordítjuk az arcunkat és a melegségét érezzük. De a harmadik területhez érünk, akkor az akaratunk, ismereteink és érzéseink összefüggésében megfelelő módon tud segíteni, hogy helyesen éljünk a nap melegével, fényével. Mert két véglet között csapódhatnánk, egyáltalán nem napozunk, vagy kontroll nélkül sokáig napozunk. Gondoljuk végig ezt az egyszerű, és talán mindnyájunk számára fogható, érthető képet. Mi befolyásol bennünket abban, hogy a nap valóságát érzékeljük? Értelem? Érzelem? Akarat? Külön-külön? Vagy együtt? Csak az egyik? Szeretnénk érezni a nap melegét értelem és megfontoltság nélkül? Tudjuk, hogy ennek milyen súlyos következményei lehetnek. Erről ma már tudományosan, de a saját bőrünkön tapasztalva is tudomást szerezhettünk. Az a jó, testvérek, ha mind a három együtt működik. De egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan. Nem csak a bőrünk barnasága befolyásol bennünket, a nap melegének, vagy a mi úgymond szépségünknek a vágya, hanem a megfelelő értelmi döntés, amelyet az akaratunk vezérel, addig és úgy vagyunk a napon, amíg igazán ez egészséges, amíg ez szükséges, amíg ez áldást jelent nekünk. Dávid, aki a Zsoltárban megszólít bennünket, a belső emberről, a szívről és a lélekről beszél. Az érzelmeinkről beszél. Mégpedig arról, hogy a szívünk és a lelkünk érzékeny. A szívünk össze tud törni. A lelkünk meg tud sebződni. Kell erről beszélnünk? Mindnyájan tudjuk, mit jelent. Igen, össze tud törni a szívünk. És meg tud sebződni a lelkünk. Ó, de hányféleképpen. Lehet, hogy úgy vagyunk itt, úgy vagy itt, te is, testvérem, hogy éppen úgy jöttél ide, mint akinek összetört a szíved. És olyan seb tártunk most a lelkeden, amire nem látod a gyógyírt. Olyan fontos most megértenünk. Lássuk meg mindenek előtt, hogy Istennek mindez fontos. Az ember érzelmi élete Isten előtt van. Ő közvetlen közel van hozzánk. Érzelmi életünk nem közömbös Istennek. Isten nem távolról szemléli a mi fájdalmainkat, a megtörtségünket, a sebzettségünket, hanem egészen közelről. És ha úgy éreznénk, hogy nincs velünk senki, tudnunk kell, tudnunk lehet, és meríthetünk belőle erőt és gyógyulást, hogy közel van az Úr. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Ez az ige olyan nagy bátorítás nekem, testvérek, mert nagyon sokszor, amikor gyászoló családdal találkozom, amikor ki kell mennem a ravatalhoz, a temetőbe, vagy akár itt kell megállnom egy-egy temetés kapcsán a templomunkban. Ez az íge bátorít engem. Ez az íge vezet engem, hogy hirdessem az Úr közelségét, az Úr jelenlétét, mert tudom, hogy a megtört szívekhez, a sebzett lelkekhez közel van az Úr. Testvérem, tudnod kell, és számolnod kell azzal, hogy amiről itt hallunk, ez itt a földön kikerülhetetlen. Része a bűnnel terhelt világnak. Nincs úgy, és nem lesz úgy itt a földön, igazán hosszú távon, hogy ez ne érjen el bennünket. A mennyben fog a szemünkről letörölni minden könnyet, ami Urunk. Itt a földön megtört szívvel és sebzett lélekkel járjuk az utunkat. De nem vagyunk egyedül benne soha. Ha senki nem lenne velünk, ha senki nem állna mellénk, ha senki nem értene meg bennünket, Isten közel van hozzánk. Sőt, azt is halljuk ebből a csodálatos igéből, hogy az Úr elkötelezte magát, nem csak abban, hogy közel jön hozzánk, hogy együtt érez velünk, hanem elkötelezte magát abban is, hogy segít. Hiszen így olvastam, közel van az Úr a megtört szívűekhez és a sebzett lelkűeket megsegíti. Ez azt jelenti, hogy megkereshetjük, és megtalálhatjuk őt ezekben a fájdalmakban, mert közel van, és segítségül hívhatjuk őt, mert kész segíteni. És vannak olyan töreptetéseink, Vannak olyan sebzettségeink, amelyeket nem ismer senki, amelyeket nem tud senki rajtunk kívül, csak mi és a mi Urunk, aki közel van hozzánk. Így mondja a példabeszédek könyvében Salamon, a szív ismeri a maga keserűségét. Igen, mi ismerjük igazán, mi fáj, mi keserított mélyen. És így mondja Pál a Galatákhoz írt levélben, mindenki a maga terhét hordozza. Igen, a magunk terhét hordozzuk, amit talán nem is ért, nem is lát senki rajtunk kívül. De mit mond Urunkról a csodálatos ősi profécia Ézsaiás proféta könyvében? Megvetett volt, és emberektől elhagyott. Fájdalmak férfia. A mi fájdalmainkat hordozta. Igen, Jézus Krisztus ismeri a fájdalmainkat. A mi fájdalmainkat hordozta, és hordozza azt ma is. Magára vette, és magára veszi ma is. Add át neki, tedd le az ő kezébe, mert kész segíteni, kész szabadítani téged. Dávid, aki átélte ezt a közelséget, és megtapasztalta ezt a szeretetet, egy másik zsoltárban arról is vall, milyen fájdalommal tapasztalta meg azt, hogy milyen más tud lenni az ember, aki akkor, amikor a másik megtört szívét látja, nem segít, hanem még akár halálba is tudja taszítani. Megrázó látlelet ez arról, hogy emberek mi önmagunkban mivé tudunk lenni. Nem volt gondja arra, hogy másokkal szeretettel bánjon, hanem az elesett és szegény embert, a megtört szívűt halálba kergette. Micsoda pokoli, micsoda ördögi, nem törődömség, hozzáállás ez. Amikor valakinek nincs gondja arra, hogy másokkal szeretettel bánjon. Sőt, az elesettet, a szegényt, a megtört szívűt halálba kergeti. Van ilyen? Lehetséges ez? Ilyenné tud válni az ember? Igen, ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk önmagunkban, amíg bennünket meg nem szabadít, meg nem ment a mi Urunk. Mi halálba kergetjük a megtört szívűt. Mit tett Urunk? Odalépett a megtört szívű helyére. Urunk halálba ment, értünk. Jézus Krisztus sebei árán gyógyultunk meg. Miért jött Jézus? Ezt a csodálatos proféciát idézi ott a názáreti zsinagógában. Uramnak az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Azért jött, hogy bekötözze a megtört szíveket. Ugyanez zengi a zsoltáros is, meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Milyen bátorító hallani sokunk sokszor megerősítő igéjét. A megrepett nátszálat nem töri össze. A füstölgő mécsest nem oltja ki. Hűen hirdeti a törvényt. Igen, ő az Úr. Ilyen az Úr. Közel van az Úr. És könyörül, és segít rajtunk. Mi pedig mit okoztunk neki? A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Figyeljük csak! Jézus Krisztus a megtört ember, a megtört szívű ember, a megsebzett ember, a megsebzett lelkű ember, aki testében és lelkében elhordozta ezt, aki egyedül maradt, aki Isten közelségét sem tapasztalhatta meg, hogy a mi elválasztottságunkat magára vegye, és bennünket ebből az állapotból kiszabadítson. Ő egyedül maradt, hogy hozzánk közel lehessen mindig. Ó, bárcsak mi is értenénk, és éreznénk, hogy ez alatt megtörni, és ez alatt megsebződni Istentől van. Mert testvérek, nem csak mások tudnak összetörni minket, és megsebezni. Nem csak önmagunknak tudunk olyat okozni, ami miatt összetörünk, és seb támad rajtunk. Megdöbbentő, de értenünk kell. Isten is tud megtörni és megsebezni minket. De miért teszi? Hogy ne önmagában az érzelmeink, a fájdalmaink hatásai hassanak ránk, hanem az ő gyógyító kegyelme. Mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. Mert magunk miatt és mások miatt is megtörhet a szívünk, megsebződhet a lelkünk, de milyen más az, amikor vele találkozunk ezekben. Olyan megdöbbentően mondja ugyancsak Ézsaiás proféciája, hiszen mindez és mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden, így szól az Úr, mert én arra tekintek, aki elesett és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. Dávid bűnbánata közben éli át abban a zsoltárban, amiben megvallja a bűnét, amely ránehezedett. Isten előtt a töredelmes lélek, a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Legyünk hát, testvérek, hálásak azért, ha nem kemény szívvel, hanem megtörten találkozhatunk az ő közelségével. Legyünk hálásak azért, ha sebzetten átéljük a segítségét, mert ha kemény a szívünk, és épp a testünk, épp a lelkünk, épp a szívünk, nem fogjuk megtapasztalni soha azt a közelségét, amellyel ő gyógyít, szabadít, helyreállít. Mert nekünk szükségünk van arra, hogy megtörjön a szívünk, hogy megsebződjön a lelkünk. Mert mi dacolunk, mi szembeállunk, mi azt gondoljuk, erősek vagyunk, mi azt gondoljuk, magunktól mindent megtehetünk, mi úgy gondoljuk, nekünk jár, és miközben belejajdulunk, ha mások bántanak, nem látjuk meg, hogy minden összetörettetés, minden megsebzettség közelebb vihet bennünket az Úrhoz. Ha ő sebez meg, ha ő tör össze, meg is gyógyít, be is kötöz, mert közel van az Úr a megtört szívekhez, és a sebzett lelkeket megsegíti. És nekünk, testvérek, erre a segítségre, erre a megépítő, gyógyító szeretetre van szükségünk, mindennél inkább. Ezért hát ne sajnáld önmagadat. Ne sajnáld, ha összetörik a szíved, ne sajnáld, ha megsebeznek téged, lásd túl ezeken. Lásd azt az Urat, aki szeret téged, aki közel van hozzád, aki maga vállalta az összetörettetést és a megsebzettséget, hogy téged megmentsen, megszabadítson, boldoggá tegyen. Így teljesülnek, így valósulnak, így ragyognak fel Jézus szavai, ahogyan a boldogság mondásaiban erről vall, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ú, de nagy kincs, nagy ajándék, ha a mi életünkben megjelenik az a sírás, az a fájdalom, az az összetörettettség, az a töredelmes szív, az a megsebzettség, amely hozzávisz közel, amely által átéljük a vigasztaló, lehajló, gyógyító kegyelmet, és amely bennünket szabaddá és boldoggá tesz. Köszönjük, Urunk, hogy hallhattuk azt az örömhírt, hogy közel vagy a mi sebzettségünkhöz, hogy jól ismered a mi sebezhető voltunkat, jól ismered a mi törettetéseinket. Senki sincs, aki jobban ismerni nálad. És köszönjük, hogy nem elfordulsz tőlünk, hanem odafordulsz hozzánk, hogy segíts. Légy áldott, hogy így jöhetünk hozzád. Légy áldott, hogy ez visz minket közelebb hozzád. Köszönjük, hogy ebben a nyomorult világban, ahol élünk, ezeknek nem eltávolítaniuk kell tőled, hanem még közelebb vonhatnak a veled való közösség mélységébe. Kérünk téged, munkáld ezt bennünk, és kérjük, hogy most abban, amiben vagyunk, hagyj legyünk ennek mindenek előtt valóban felfogói, megértői, és hittel megragadói, hogy megízlelhessük és megérezhessük, hogy jó vagy, és hogy tudjunk valóban úgy dönteni, hogy nem engedjük magunkat önsajnálatban maradni, hanem hozzád menekülünk, segítséget kérünk, és szeretnénk téged dicsőítő élettel másokat is a te szereteted napfényébe vonni. Kérjük, munkád ezt bennünk, közöttünk, és áld meg így az életünket, áld meg tovább ezt a hetet, a mindennapok világában, otthonainkban, munkánkban, és ezekben az estékben is. Kérjük, jöjj velünk, vezess minket, kérjük, mutasd számunkra tovább az utat, és áldj meg minket, kérünk, hogy áldásod alatt az életünk minden része értelmet kapjon, és reményt hordozzon. Kérjük, hallgass meg Jézusért, megváltónkért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Amen. Szeretett testvérek, ezen az estén újra azt az éneket énekeljük, most záró énekül, amit tegnap is énekeltünk, a 662-es számú dicséretet, ennek az örömével, vallomásával induljunk majd haza a mi otthonainkba, és szeretettel hívjuk, várjuk továbbra is a testvéreket a következő estékre. Holnap a szükségben láthatjuk meg Isten közelségét, kereshetjük őt, találhatjuk meg, adja Isten, hogy ennek ereje, üzenete is átjárjon majd mindnyájunkat. Énekeljük a 662. dicséretet, mind a 6 versével, így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem.